Elég érdekes ötletekkel állt elő a megválasztott amerikai elnök Donald Trump a második sajtótájékoztatóján, egyenesen vámok kivetésével fenyegette meg Dániát, ha a királyság nem adja át Grönlandot az Egyesült Államoknak. Ez most miért lehetett ennyire fontos, illetve mennyire kivihető ez az egész dolog, vagy mennyire illeszkedik bele ugye a hagyományos amerikai politikába?
Ja, a Grönlandra irányuló amerikai terjeszkedési törekvések, vagy legalábbis kísérleteknek van egyébként egy története, tehát ez nem Donald Trump-al kezdődött. Ugye állítólag, amikor Andrew Johnson elnök 1867-ben ugye megvásárolta Alaszkát, akkor állítólag gondolkodott azon, hogy Grönlanddal is hasonlóképpen jár el, ugye ez akkor nem történt meg. Ez de utólag, tehát több évtizeddel később tudtuk meg, hogy az 1950-es évek elején, pontosabban a Truman adminisztráció alatt volt kísérlet arra amerikai részről, hogy pénzzel megvásárolja az Amerikai Egyesült Államok Grönlandot Dániától. Tehát ilyen értelemben ennek van történelmi előzménye, ugyanis a stratégiai jelentőséggel bír a világ legnagyobb szigete az Egyesült Államok számára. Ez főleg a hidegháborúban volt egyébként ennek relevanciája. Van is egyébként Grönlandon amerikai katonai bázis, tehát ilyen értelemben az amerikaiak már ott vannak Grönlandon. De a hajózási útvonal, a rakétavédelem, illetve az erőforrások, nyersanyagok miatt van igazából nagy relevanciája a szigetnek most amerikai szempontból a kiújuló geopolitikai verseny keretében. Szóval ilyen értelemben nem meglepő maga a kezdeményezés. Nyilván a trumpi retorika volt az, ami ezt furcsává tette. Ugye Donald Trump sem először hozza ezt fel. Tehát első alkalommal, jól emlékszem, 2019-ben említette meg, hogy az Egyesült Államok megvásárolná Grönlandot Dániától, és akkor is egyébként ellenkezésbe ütközött. Ugye itt több akadálya is lenne ennek, ugye itt konkrétan Grönland Dániához tartozik, de autonómiával rendelkezik alapvetően, tehát igazság szerint itt elegánsra ez úgy nézne ki, hogy Grönlandnak kellene függetlenségét kiáltania, és akkor ezt követően dönteti el, hogy hogyan alakítja a kapcsolatát az Egyesült Államokkal. De valószínűbb az, hogy igazából itt az amerikai Grönland és kifejezetten amerikai dán kapcsolatokat kellene, biztonságpolitikai kapcsolatokat kellene szorosabbra fűzni ahhoz, hogy az Egyesült Államok Grönlandon még jobban megvesse a lábát.
Azt én értem, hogy persze a különböző ásványkincsek, meg a stratégiai jelentőség az fontos lehetne, de szóval ez a megvásárolom, persze világos egy szándék, csak azt nem értem, hogy ha nem kifejezetten szerzési vágy irányítja ezt a dolgot, úgy egyébként védelempolitikailag mi ezzel a probléma, ahogy jelenleg működik ez a történet, mert hogy tulajdonképpen az amerikaiak a szövetségeseik területein felállított bázisokkal azért elég jól tudnak rendelkezni, és ott elég szabadon jöhetnek, mehetnek, vagy nem?
Hát ez azt, és épp ezt akartam mondani, hogy igazából, és ezért mondtam azt, hogy valószínűbb megoldás az, hogy az amerikai dán kapcsolatokat fűzik szorosabbra, és voltak egyébként példák arra, hogy az Egyesült Államok jelezte, hogy mondjuk konkrét infrastruktúrális projektekben Grönlandon mondjuk kínai cégek lennének részt, és ez konkrétan ezt biztonságpolitikai szempontból ezt potenciális fenyegetésnek, legalábbis kockázatnak tekinti Washington, és akkor konkrétan, hogy emlékszem, az volt a megállapodás Kopenhágával, tehát Dániával, hogy végül is akkor a dán kormány fogja majd pótolni azt a pénzt, illetve a dánok fogják majd pótolni azt a befektetést, amit a kínaiak tettek volna meg. Tehát a lényeg, hogy igazából van erre megoldás. Én azt látom a legvalószínűbbnek, amit egyébként pont a trumpi vámpolitika kapcsán egyébként más kontextusban is már sokan pedzegettek, hogy igazából itt Donald Trump részéről gyakran fogunk ilyennekkel találkozni, hogy védővámokkal fenyeget meg, adott esetben szövetséges országokat is, nem csak partnerországokat vagy más országokat, és hogy kifejezetten nem azért, mert hogy önmagában vámokat szeretne bevezetni, hanem azért, mert a vámok, mint egyfajta furkósbot az amerikai kül- és biztonságpolitikában, egy eszközként szolgálnak arra, hogy valamilyen más célt, legyen ez akár kereskedelempolitika vagy biztonságpolitikai együttműködés, elérjen. Ez magyarázza azt, szerintem legalábbis ebbe az értelmezés be tökéletesen beleillik. Ez magyarázza azt, hogy mondjuk még korábban, egy másfél-két hónappal ezelőtt, Mexikót és Kanadát is konkrétan védővámokkal fenyegetett meg Donald Trump, ami még furcsább volt abból a szempontból, nem volt akkor a pikantériája, mint a grönlandi esetnek, de abból a szempontból még furcsább volt, hogy ezzel a két országgal konkrétan egy korábban több mint 20 évig működő, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás lényegében megszüntetett, még a Trump adminisztráció, vagy van egy 30 évig működő szabadkereskedelmi megállapodást, a NAFTA-t ugye megszüntette, és újra tárgyalta, szintén védővámoknak a fenyegetésével párhuzamosan. Tehát magyarul elméletileg az a kereskedelmi kapcsolat, az tulajdonképpen javult Trumpi vagy amerikai szemszögből nézve, és ehhez képest mégis megint ugye bedobta azt, hogy akkor védőbámokkal fog majd élni Mexikó, illetve Kanada, de főleg Mexikó irányába. Tehát azért mondom, hogy ilyen kontextusban is ezek furkósbotként előkerülhetnek, biztos, hogy lesznek még ilyenek.
Ha már itt Kanadát említi, ugye az is izgalmas történet, hogy most ugye lemondott Justin Trudeau, és hát ugye ennek apropóján azt mondta, hogy ő nagyon szívesen átvenné egész Kanadát, tehát hogy Kanada csatlakozzon az Egyesült Államokhoz, és legyen egy újabb állama az Egyesült Államoknak, akkor tulajdonképpen ez sem vehető komolyan igazából.
Hát nem, nem, ez abszolút. Itt még több akadálya lenne ennek, mint a grönlandi példának. Én azt tartom valószínűnek, hogy inkább retorikailag belerúgott egyet Justin Trudeau-ba Donald Trump. Én ezt tartom inkább valószínűnek, hogy a Justin Trudeau-t szokás Donald Trump ilyen észak-amerikai ellenpólusának tekinteni, világkép, meg általában ugye a politikai ideológiai szempontból, és én ezt tartom valószínűnek, hogy egy kicsikét, hát súlyos ebbe ezt a célt szolgálta ez a megjegyzés, de ennek még több gyakorlatilag irreálisan leküzdhető ilyen akadályai vannak ennek, hogy ezt az Egyesült Államok meglépje, vagy hogy Kanada egyet talán erre nyitott lenne. Szóval ezt igazából nem érdemes komolyan venni. A Grönland azért fokkal komolyabb, mondom, mert annak van történelmi előzménye, meg ott elképzelhető, hogy egyfajta alkutazásnak, vagy alkufolyamatnak egy elemét láttuk, egy bevezető elemét, hogy Donald Trump mond egy erőset, és akkor innen indítja meg a tárgyalási folyamatot. Tehát ez már elképzelhető. A kanadai megjegyzés az nem hiszem, hogy komolyan vehető.
Na most ön is említette Mexikót is. Ugye ott a mexikói öböl kapcsolatban is volt egy ilyen vicces megjegyzése, hogy akkor mostantól kezdve a mexikói öblöt amerikai öbölnek kellene hívni, gondolom, e mögött azért egyéb megfontolások is vannak, tehát nem csak az elnevezés és az amerikaiak hazafiságára appelláló megjegyzés, vagy de?
Elképzelhető egyébként ez utóbbi is. Egyébként láttunk már ilyen példákat korábban, már jóval a Trump adminisztráció előtt, talán a régebb óta fiatal hallgatótán emlékeznek arra, amikor még a 2000-es évek elején, ugye volt 2003-ban a mi második iraki háborúnak mondjuk, ugye a nyugati szakkönyvekben meg folyóiratokban, de ugye megtörtént az amerikai intervenció és ugye Saddam Hussein megbuktatása 2003-ban, ugye ez nem élvezett átfogó támogatást azért Európában, tehát voltak olyan meghatározó nyugat-európai országok, mint például a németek meg a franciák, akik konkrétan ezt ellenezték, és akkor került elő nem az amerikai kormány részéről, hanem lényegében a német meg a francia állásponttal szemben kritikusabb amerikai törvényhozók, illetve politikusok részéről, hogy hát akkor a hamburgert vagy a sült krumplit, amit ugye angolul ugye francia sült, tehát a french fries-nak neveznek, hogy ezeket érdemes átnevezni szabadság szendvicsnek, meg szabadság sültnek, most csak egy kicsit furcsa fordítás használva. Szóval alapvetően vannak példák arra egyébként korábban, csak ugye kontextusba helyezzem, hogy adott esetben csak azért, mert jobban hangzik az elnevezés, akkor próbáljuk meg ezt átnevezni. Én nem hiszem, hogy ennek is egyébként komolyabb folyamánya vagy következménye lenne most nemzetközi politika, vagy főleg jogi szempontból.
Viszont ami nagyon fontos lehet, az a Panama csatorna, ugye arra vonatkozóan is bejelentette az amerikai igényt, és hát mondjuk ez úgy is tűnik, hogy ez egy nagyon fontos gazdasági érdeke lehet az Egyesült Államoknak, hogy ő felügyelje a Panama csatornát.
Így van, mert hát ez eredetileg így is volt, tehát az amerikaiak részt vettek még a 20. század elején a Panama csatornának a létesítésében, illetve hát a felügyeletében is. Sőt, ha megjegyzem, az ország létrehozásában is azért közreműködtek az amerikaiak. És végül is ugye az 1970-es évek végén a Carter adminisztráció, nemrég elhunyt Jimmy Carternek az elnöksége alatt született ugye kétoldalú megállapodás arról, hogy a Panama csatornát, a Panama csatorna irányítását a 2000-es évig teljes egészében majd Panama az ország fogja megkapni szépen fokozatosan. 2000-ben pedig egy ilyen semlegességi szerződést kötött a két ország határozatlan idővel, tehát nincs ennek úgymond egy fix végpontja, aminek keretén belül a csatorna állandó semleges státuszban van, béke és háború idején egyaránt, és fogad minden nemzetnek a hajó, ide a semlegessége pedig Kanada és az Egyesült Államok is garantálja. Tehát azért ezt érdemes tudni, hogy azért ennek van egy előtörténete, ami igazából Trumpéknak nem tetszik, hogy azok a díjak, amiket ugye a csatornán való áthaladásért Panamának fizetni kell. Elképzelhető, hogy ezt is szeretné csökkenteni Donald Trump. Egyébként Mick Mulvaney, a korábbi fehérházi kabinetfőnöke, még az első elnökség alatt mondta azt, hogy valószínűleg itt is megint egyfajta ilyen tárgyalási folyamatról beszéltünk, hogy azért mond erőseket Donald Trump, mert szeretné konkrétan ezeket a díjakat csökkenteni. Panama még azért is fontos az amerikaiaknak a fizetésen túl, mert ugye azért a hagyományos amerikai geopolitika az tulajdonképpen a nemzetközi vizek szabad hajózhatóságához köthető, és borzasztóan fontos ebből a szempontból a különböző szorosok elérhetősége. Ideális esetben amerikai fennhatóság alatt, kevésbé ideális esetben vagy optimális esetben, ha úgy tetszik, biztos hajózhatóságot garantálva mindenkinek, beleértve az amerikaiaknak is. Panama ebből a szempontból az egyik legfontosabb ilyen útvonal, nem kizárólagosan, de az egyik legfontosabb útvonal, és ugye az amerikaiak például arra is érzékenyek, hogy mondjuk ezeken a szorosokon milyen más hatalmaknak a befolyásáról beszélhetünk. Ugye Panamában konkrétan vannak hongkongi bejegyzésű, tehát kínai cégek is, akik ott aktívak és részt vesznek a csatorna működtetésében. Ez elképzelhető, hogy még bántja Donald Trumpnak a szemét, és hogy ebből a szempontból lehet, hogy erre is rányulhat ez a kezdeményezés, hogy ott a kínai befolyást próbálják meg még inkább visszaszorítani.
Akkor tulajdonképpen lehet, hogy ha jobban meghapargatjuk ezt az egész kérdéskört, mindenhol felelhető egy kínai szál. Donald Trump minden ilyen megszólalása mögött ott van a kínai veszély, amit megpróbál elhárítani?
Ha nem is minden mögött, de alapvetően több helyen ez felelhető, így van. Tehát a Grönland kapcsán is, Panama kapcsán is, bizonyos szempontból más kontextusban, de Európa kapcsán is ez felmerül, csak ugye ott főleg inkább befektetés, meg kereskedelem politika az, ami inkább releváns amerikai szemszögből. Tehát valóban ez megjelenik, és ez sem újdonság egyébként Trump részéről. Tehát a geopolitika eszköztárának, meg a nyílt hangoztatások, inkább úgy mondott, a geopolitika soha nem ment el, az mindig is velünk volt, a nagyhatalmaknak a geopolitikai megfontolásai, viszont az, hogy erről nyíltan beszél egy hatalom, erre a geopolitikának, az eszköztárának vagy nyíltan dobálózik retorika szintjén, azt igazából Donald Trump első elnöksége vezette be 2017. decemberében, amikor a Nemzeti Biztonsági Stratégiáját publikálta, tehát az konkrétan a geopolitika szót is, ami egész addig igazából tabu volt az ilyen nyilvánosan elérhető dokumentumokban, azt jól emlékszem többször, hogy a 7 alkalommal is külön kiemelte. Most ez nyilván szemantikai kérdés is, csak azért mondom, hogy alapvetően ezeknek a geopolitikai megfontolásoknak a nyílt kijelentése az igazából nem idegen Donald Trumptól. És ezt teszi egyébként részben kifinomultabb nyelven szokott diplomáciában szokatlanná a trumpi kijelentéseket, még akkor is, hogyha kevésbé pikáns kijelentésekről van szó, de várhatóak ilyenek még a jövőben.